Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 163. dicséretünk első és második versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 163. dicséretünk első és második versét: örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk.
Szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba mégyünk, hol Úr Istennek szent igéjét halljuk. Megállnak lábunk, örök Úr Isten, a te templomod, és tiszta szívvel dicsérünk mi téged.
Foglaljuk el helyünket, és a 96. Zsoltárunk első 4 versét énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 96. Zsoltárunk első 4 versét énekeljük: énekeljetek minden népek új éneket az Úr Istennek. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a mai napon Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvas közöttünk, a Heidelbergi KT 7. úrnapjának kérdéseiről és feleleteiről van szó, amelyek az ember megváltásáról szóló nagy fejezet részét képezik. Hallottunk arról, hogy az ember nyomorult, magán nem képes segíteni, közbeni áróra van szükségünk, és megértettük azt is, amit tanít a Szentírás, és hitvallásunk ez alapján megerősíti, hogy a mi közbeni árunk Jézus Krisztus.
Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözöl-e Krisztus által minden ember. Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mint az a szívbéli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, megigazulást és életet ajándékoz kegyelméből egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinnie a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket a mi közönséges, kétségen felülálló keresztény hitvallásunk tételei tanítanak. Hogy szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Isten igéjét János evangéliumának 9. fejezetéből olvasom. János evangéliumának 9. fejezetéből a 18. verstől a 34. versig terjedő szakaszból. Az elmúlt vasárnap foglalkoztunk a meggyógyított vak történetével, és ennek a történetnek a folytatása ez. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy ki gyógyította meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg. Nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt. Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle. Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták és ezt mondták, Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítették. Isten áldó kegyelme legyen, maradjon rajtunk, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és fohászkodjunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, akivel ma is találkozásunk lehet, amikor szent lelked által az igét megnyitod előttünk. Köszönjük te neked, hogy te vagy az üdvözítő, te vagy az igaz és egyetlen közbenjáró, a bűnös ember és Isten között. Te általad jövünk most a mennyei Atya színe elé, és általad gönyörgünk, Úr Jézus Krisztus, azért a kegyelemért, amelyet az Atyától nyerhetünk és kaphatunk, mi bűnös, nyomorult emberek. Áldj meg bennünket, vigasztalj meg és erősíts meg bennünket igéd által. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy megkeressed a betegeket, a bűnösöket, hogy orvosa legyél testi és lelki baj között szenvedőknek. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél, hogy életünk legyen, és bővölködjünk Isten szeretetében és áldásában. Nem vagyunk erre érdemesek, de te érted, tudjuk és hisszük, hogy megkaphatjuk mindezt. Kérünk, részeltess bennünket mindabban, ami az Atya, és könyörüljél meg rajtunk, hogy ne akarjunk mi önmagunkban, önmagunk erejében bizakodni, hanem hadd legyen a mi egyetlen reménységünk te benned, akire nézve teremtettek mindenek, akiben megváltattak az elválasztottak, akiben van nem csak a bűnbocsánat, hanem az örök élet is elrejtve. Így légy nekünk igaz és jó tanítónk igéd által, és ragad meg a mi szívünket, hogy megragadhassunk mi is téged. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 200. dicséretünk első 3 versét énekelve készüljünk. A 200. dicséretünk első 3 versének éneklésével fohászkodunk. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk. Foglaljuk el helyünket. Isten igéjét János evangéliumának 9. fejezetéből olvasom, a már olvasott szakasz folytatásából, János evangéliumának 9. fejezetéből, a 35. verstől a 38. versig terjedő szakaszból. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: hiszel-e te az Isten fiában? Ő így válaszolt: ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki: látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt: hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Kedves testvéreim, a múlt vasárnap a János evangéliumának 9. fejezetében megírt történet alapján és kapcsán beszéltünk ennek a történetnek a körülményeiről, ennek a születésétől fogva vak embernek a gyógyulásáról. Beszéltünk a korszellemről, amely Jézus idejében is magával ragadta az egyházi tanítókat, amikor különböző magyarázatokat kerestek és kreáltak az emberi nyomorúság okait kikutatva. Beszéltünk ezzel szemben az emberi nyomorúság baj Isten szerinti olvasatáról. Arról, hogy bajaink, betegségeink célja Isten dicsőségének, Jézus hatalmának a megmutatása. Beszéltünk arról, hogy a bajaink oka mellett a célt is látnunk kell. Jézus fölfedte itt előttünk azt ebben a történetben, hogy ez ember nyomorúságának célja volt. Célja volt. Az volt a cél, hogy amikor Jézus meggyógyítja őt, akkor az emberek lássák mindazt, amiről a proféták profétáltak régenten a Messiással kapcsolatban. Az volt a cél, hogy Jézust az emberek úgy lássák meg, mint aki a Messiás. Ez a világ a nyomorúságoknak maximum az okát keresi, azért, hogy terápiát tudjon találni a bajokra. Azonban Isten népének azt is szem előtt kell tartania ezek mellett, hogy a nyomorúsággal mi az Isten célja. Aztán beszéltünk a gyógyulás következményéről, arról, hogy na egy nagy csoda történt itt, mégsem osztozott mindenki ennek a gyógyulásnak az örömében, hanem egy ellenséges környezet vette körül ezt a meggyógyult embert. És ahogy ígértem is, ezen a mai napon a meggyógyult ember lelki épülésével szeretnénk egy kicsit foglalkozni. Mert ez a történet részletesen van nekünk leírva, noha nyilvánvalóan lett János evangélista, de ahogyan megírja ezt a történetet, abban világosan látszik előttünk, hogy ez a meggyógyított ember nem csak fizikailag nyert gyógyulást, megépülést, nem csak fizikailag született újonnan abból a vakságból, hanem ez az ember lelkileg is újonnan született. És ez a lelki újonnan születés is egy folyamat, amit végig tudunk követni ebben a történetben nagyon szépen. Általában a fogyasztói társadalom szemlélete az, hogy valamiért fizetek, és az az enyém. Rögtön a kézhez szoktunk ahhoz, hogy veszünk valamit, és ezt azonnal használjuk. A lelki dolgokban is sokszor így gondolkozik a modern ember, hogy eddig istentelen voltam, most még istenes leszek. Hirtelennyébe egyszerre minden működni fog az életemben. Pedig a léleknek, a lelki ismeretnek is van fejlődése, amely lehet hosszabb is, meg rövidebb is, de a hit semmiképpen nem egy olyan dolog, amire azt mondhatjuk, hogy egyik nap még nincs, a másik nap meg már tökéletesen működik az életünkbe. Tudják ezt a hívő emberek, akiknek sokszor-sokszor próbáltatik meg a Krisztusba vetett hite, és újra szembesülünk azzal, hogy elbukunk, nem vagyunk tökéletesek a hitben, de azzal is szembesülünk, hogy amiben régen talán kételkedtünk, afelől Isten meggyőzött bennünket. Látunk egyfajta fejlődést. Nézzük meg, mi is történt ennek a vak, de már meggyógyult embernek a szívében és a lelkében. Ez alatt a folyamat alatt, hogy ő Jézussal találkozott. Mindenek előtt azt szeretném leszögezni, testvérek, hogy ennek a lelki épülésnek a szikrája, az elindító szikrája, az alfája, az volt, hogy Jézus kezdeményezte ezt a gyógyítást. A vakemberről nem olvasuk azt, hogy kiabált volna. Másokról olvasuk, hogy kiabáltak Jézus után. Azt is feltételezzük, hogy nem kérte ez a vakember a gyógyítást Jézusról, mert János ezt sem mondja el nekünk. Csak azt mondja, hogy a tanítványok és Jézus meglátták ezt a vakembert, mivel egy ismert valaki volt, tudták róla, hogy a születésétől fogva vak, elkezdtek beszélgetni, és ennek a beszélgetésnek az egyik fázisában Jézus odalép ehhez az emberhez, a földre köp, sarat csinál, bekeni a szemét, és elindultja ezt az embert a Siloám tava felé. Azt látjuk, hogy Jézus a kezdeményező. Jézus az, aki ezzel az emberrel mindenek előtt jót tesz. Ezért jön meg a szeme világa. Testvérek, ha Jézus csak annyiszor tenne jót az emberekkel és velünk, ahányszor azt valódi hittel kérik és kérjük tőle, akkor azt gondolom, hogy Jézus nyugodtan szabadságra mehetne a mennyből. Akkor nem kellene 24 órás ügyeletet tartania a mennyben. Ha mindig csak akkor kellene csodát tennie, amikor valódi hittel kiállt hozzá valaki. Testvérek, sokszor előfordul az velünk, hogy kimondjuk Jézus nevét, de hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy hányszor áll az az igaz és valódi hit mögötte, ami imádságunk és kérésünk mögött, hogy Jézus, te meg is tudod tenni, sőt, csak te tudod megtenni azt, amire most kérlek. Testvérek, nem úgy van ez, hogy ha még kérünk is Jézustól, akkor sem adjuk igazából a kezébe a dolgokat. Hát nem úgy szokott lenni, hogy mondunk egy imát, aztán kavarunk, mint a betonkeverő. Vagy amikor már mindent összekavartunk, akkor mondunk neki egy imát, hogy most már valahogy tegye rendbe a dolgokat. Hát nem ilyen a mi imádságunk? Hogy valójában nem adjuk az ő kezébe a dolgokat, csak valami olyasmit kérünk tőle, amit magunk se hiszünk el, hogy meg tud tenni. Nem merjük a mi ügyeinket az ő kezébe odaadni. Nem merünk egy fél napot se várni sokszor, hogy ő tegyen valamit. Hogy ő messzünkbe juttasson valamit, hogy ő mondjon valamit. Nem, erre nincs időnk, csak arra van, hogy Jézus segíts, Uram Istenem segíts, azt az ember megy és csinálja a dolgait. Aztán csodálkozunk rajta, hogy nem leszünk isteni csodák részeseivé. De Jézus, testvérek, sokkal többször tesz jót, mint ahányszor azt hittel, valódi, előtte, kedves hittel kérjük tőle. Veletek is és velem is nem annyiszor tett jót, ahányszor azt hittel kértük tőle. Föl sem tudjuk igazából mérni azt, hogy hányszor tett jót velünk. Testvérek, az istenfélő ember minden reggel megköszöni Istennek azt, hogy újra fölébredt. Mert az Isten jó téteménye ez is. Az istenfélő ember megköszöni Istennek, amikor kinyitja a szemét azt, hogy te ma is emlékeztetsz engem arra, hogy van örök élet. hogy ha meg is halok egyszer, és ha a fizikai szemem nem is fog fölnyílni, mégis lesz életem. Te nálad. Testvérek, a hívő ember tudja, hogyha egy nap nem érte szerencsétlenség, az nem a vak szerencsének a következménye, nem annak a következménye, hogy ügyes voltam, észrevettem a járdán a lyukat, aztán nem léptem bele, nem bicsaklott ki a lábam, nem tört a kezem. A hívő ember tudja, hogy ez mind az Isten csodája. Az Isten jó téteménye velem. És még sorolhatnám, testvérek, hogy Jézus hányszor tesz jót velünk, amikor mi azt nem kérjük, kezdeményez, megtart, megerősít, és miért teszi ezt? Azért, hogy indítson bennünket. Azért tesz velünk jót, hogy indítson bennünket. Olyan szépen fogalmazza meg a római levél második fejezetének negyedik verse, ezt írván ott az apostol, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Azt mondja ebben a levélben az író azoknak a vak embereknek, akik nem akarnak Jézusról tudni, hogy ti megvetitek az ő elnézését, az ő hosszú tűrését, amelye felétek van. Mert testvérek, ez is az Isten jó téteménye, hogy elnéző velünk szemben. Nem csak az, hogy nem enged ránk következni bajokat, hanem hogy Jézus elnéző velünk szemben. Az ismétlődő bűneinkkel szemben, a hitetlenségeinkkel szemben elnéző az Isten, de azt mondja ennek a levélnek az írója, hogy megnevessétek az Istennek ezt a jóságát. Nehogy könnyelműen vegyétek az Istennek ezt a jóságát. Nem tudod, hogy az Istennek ez a jósága, amelyet hozzád és feléd gyakorol, az a megtérésre szolgál. Hogy te megtérj, hogy odaforduljál ő hozzá, hogy higgyél ő benne. Testvérek, Isten jósága, amit hozzánk gyakorolt életünk folyamán mindeddig a percig, az azért van, mert ezáltal akar az Isten bennünket a megtérésre indítani. Ezáltal akar az Isten bennünket a hitben megtartani és megerősíteni. Hát így tett jót ezzel a beteg emberrel is, aki nem érdemelte. Sőt, még csak nem is kérte, de az Isten jósága lehajolt hozzá, és amikor ez az ember ezt átélte, akkor ez elindított az ő szívében valamit. Mert a gyógyult ember előtt nem volt titok, hogy egy általa nem látott személy tett csodát vele. Ő vak volt, nem látta Jézus, de tudta, hogy valaki hozzáért, bekente a szemét sárral, és valaki szólt hozzá. Menjél el, mosakodjál meg a Siloám tavába. Ez a vakember összekötötte az ő gyógyulását egy konkrét személlyel, akit még nem látott soha életében. De tudta, hogy ez egy személyhez köthető, ami ő vele történt. Akkor is ragaszkodott ehhez, hogyha mások nem is akartak ebben az örömében és meggyőződésben osztozni vele. Annyira nem akartak mások ebben osztozni vele, hogy azt olvassuk, hogy kiközösítették a gyógyulásáért, de ha felületesen olvassuk a történetet, csak akkor gondoljuk, hogy a gyógyulásáért közösítették ki. Jézusért közösítették ki. Azért, mert ez az ember a gyógyulását összekötötte Jézussal. És nem akart úgy a gyógyulásáról beszélni az őt kérdező embereknek, hogy ne ejtett volna szót Jézusról. És mivel ragaszkodott Jézus Krisztushoz, ezért azt mondták neki a zsidók, hogy a zsinagógában nincs helyed. Ezekkel a nézetekkel. Itt nincs helyed. Testvérek, a gyógyult előtt nem titok, hogy az ő gyógyulás egy személyhez köthető. Az Isten jósága nem választható el Isten személyétől. Olyan nincs, testvérek, hogy az Isten jót tett velem, de az Isten nem érdekel, csak a jó. Csak a jó. mindig összefügg Isten és az ő cselekedete. És csodálatos dolog, ha valaki a jót, ami az életében történik, akár testi, akár lelki jó, elválaszthatatlanul össze tudja kapcsolni Istennel, Jézus Krisztussal. Ezért szoktuk azt mondani, testvérek, hogy mi a jót az életünkben nem kapcsoljuk össze a szerencsével, nem kapcsoljuk össze a véletlennel, mert ezek az emberek által kitalált magyarázkodások. A szerencse, a megszemélyesített valami, vagy valaki, a véletlen hasonlóképpen a hívember életében nem létezik, testvérek. A mi életünkben mindaz, ami velünk történik, kapcsolatban áll, elválaszthatatlan kapcsolatban áll Istennel, Jézus Krisztussal. És ez egy nagyon fontos szemléletbeli különbség a hitetlen meg a hívő ember között. Az egyik a szerencséjében bízik, a csillagok állásában bízik, vagy éppen a napállásban bízik, a keresztény ember meg Jézusban bízik. Jézusban bízunk. Testvérek, azt gondolom, hogy akkor is megtesszük ezt, hogyha ezért bennünket a világ megítél, vagy éppen kiközösít. Mert a világ ezt a fajta társítást, amikor az ember az életében a dolgokat Jézussal, Istennel társítja, bolondságnak mondja. Az nem fordul meg a világ fejében, hogy micsoda bolondság azt mondani, hogy a szerencse, vagy a véletlen. Az micsoda, testvérek? Ezt még egy filozófus se tudja megmagyarázni. Fizikailag, matematikailag levezethetetlen. De az emberek úgy kezelik, mint valami atombiztos dolgot. Ehhez képest Isten személye, kézzelfogható valóság. Jézus Krisztus azt mondta, aki engem látott, látta az atyát. Azt mondták róla, hogy az Isten fia volt. És ennek ellenére a világ azt mondja, ha te az életedbe történő eseményeket összekötöd Jézussal, bolondság. Nem baj, hogy ezt mondják, testvérek. Azt olvassuk az első keresztényekről néhány évvel később, ezután a történet után, hogy örömmel vették a Jézusért való szenvedést. A cselekedetekről, apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetében, a 41. versben egy kiközösítésről olvasunk szintén. Azt mondják, ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, mert méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért, a Jézus nevéért gyalázattal illettessenek. Ezek az emberek összekötötték az életük eseményeit, azt, ami ott történt Jeruzsálembe az ő szolgálatuk nyomán Jézus Krisztussal. És azt olvassuk, hogy ezért megítélték őket, kiközösítették őket, de ők mit csináltak? Örömmel vették ezt a kiközösítést. Ragaszkodtak Jézushoz. És amikor balonnak titulálták őket, nem estek depresszióba, nem mondtak föl Jézusnak, hanem azt olvassuk, hogy örömmel vették. Aztán később az apostolok közül Pál apostol írja a Kolossé belieknek levelének első fejezetében a 24. versben. Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház. Pál apostolt is üldözték. Őt is kiközösítették és kirekesztették Jézus Krisztusért. De azt írja a kolossébeli gyülekezetnek, hogy most örülök ennek a szenvedésnek. Örülök ennek a szenvedésnek. És ez egy egészen furcsa dolog, testvérek, hogy ezek az emberek ezt mondják, hogy egy szenvedésnek, egy kiközösítésnek, egy leírásnak ők örülnek. Ez a gyógyult ember is megelőzve ezeket ragaszkodik Jézus Krisztushoz. Nem akar a gyógyulás örömében felejteni. Azt, hogy ez az ő gyógyulása egy személyhez köthető, akinek csak a nevét ismeri, pontosabban talán még az sem igazán. Úgy tűnik, hogy ez az ember úgy gondolkozik magáról, hogy én adós vagyok. Csak azt nem tudom pontosan, hogy kinek. Valaki jót tett velem, és én ezért lekötelezettje vagyok. De nem tudom pontosan azt, hogy kinek. És annyira erős benne ez a meggyőződés, hogy vállalja a kiközösítést is. És még ez sem riasztja vissza attól, hogy ragaszkodjon látatlanul is Jézus Krisztushoz. És amit látunk, testvérek, ebben a ragaszkodásban, és a Jézushoz való ragaszkodás miatti szenvedésben, az az, hogy ez a szenvedés, ez az üldözés, ez a kirekesztés egy tisztító szenvedéssé lett ennek az embernek az életében. Egy tisztító szenvedéssé lett. Ettől a szenvedéstől ez az ember nem betegebb lett, és nem nyomorultabb lett, hanem az ő lelke egyre biztosabb alapokon állva erősödött, és az ő hite egyre jobban erősödött. Testvérek, a Jézus Krisztushoz való ragaszkodás miatti szenvedés mindig tisztító szenvedés az egyház és a hívők életében. Mindig a jobb felé megyünk akkor, amikor Jézus Krisztusért tudunk szenvedni. Amikor vállaljuk ezt a szenvedést. Jézus Krisztushoz ragaszkodni, ahogy erről múlt vasárnap is szóltam, konfrontációt jelent. Azt jelenti, hogy azt gondolják rólunk, hogy bolondok vagyunk. A hívő előtt mindig két lehetőség áll ebben a helyzetben. Vagy Jézushoz ragaszkodik, vagy úgy dönt, hogy elkerülöm a konfrontációt, visszalépek, és majd csendbe magánéletet élek. Megélem magánéletbe a hitet. Nem zargatok én ezzel másokat, nem erőködök én mások előtt ezzel meg azzal, csendben megélem. Most egy kicsit ilyen korszakban élünk, amikor a hívők serege szépen visszalépett. Voltak is politikusok, akik mondták ezt nekünk, hogy a hit az magánügy, gyakorolja mindenki otthon, még a templomba se kell elmenni, semmit nem kell csinálni, mindenki maga gyakorolja a hitét úgy, ahogy akarja. De valahogy így van az egyház is, kicsit magunkra húztuk a világnak a takaróját, elvilágiasodik az egyház, szekularizálódik az egyház. Miért? Mert nem vállalja a konfrontációt, Jézus konfrontációját. Megtűrjük azt, ami a világban megtűrt, befogadjuk azt, ami a világban befogadott dolog, megyünk, loholunk a korszellem után, és ennek mi a következménye, testvérek? Az, hogy nincs szenvedés. De azt is lehet mondani, hogy az egyházban ezáltal nincs is tisztulás. Sőt, egyre nagyobb a sötétség. A Jézusért való szenvedés az mindig tisztítja a szívet, és tisztítja az ember életét is, testvérek. Ennek az az alapja, hogy az ember érezze azt, hogy én Jézusnak adósa vagyok, hogy én Jézusnak lekötelezettje vagyok. Amikor azt mondom, és azt hirdetjük előttetek, testvéreim, hogy Jézus Krisztus a mi bűneinkért meghalt a Golgotai kereszten, akkor arra emlékeztetünk benneteket, és arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mindannyian adósai vagyunk Krisztusnak. Az adósai vagyunk. Krisztus nem rosszat tett veled. Ő nem követel kamatokat, és nem uzsorázik. Ő tett veled egy nagyon jó dolgot. Azt a jó dolgot, hogy megnyitotta neked és nekem az örök életet, a mennyországot. És ha te nem érzed úgy, hogy ezért te neki adós vagy, ha te nem érzed és nem látod úgy, hogy a kulcsok nincsenek a te kezedben, hanem ő nyitotta meg ezt a lehetőséget, és ezért te tartozol neki, akkor nagy baj van. Ha a szívünkből elfogy a hála, és nem mozgat bennünket a hála, akár a saját életünkben, akár az egyházban, hogy mi Jézusnak hálával tartozunk, mi lekötelezettjei vagyunk, akkor nagyon nagy baj van. Ez az ember ragaszkodik Jézushoz, és noha kiközösítik, az ő hite mégis távolabbra és messzebbre mutat el, mint azoknak a hite, akik úgy érezték ott akkor, hogy az ő hitüknél tutibb dolog már nincs a világon. Mert ezért közösítették ki. Azt gondolták, hogy tév hitben van, mert Jézushoz ragaszkodik. Mégis ez az ember az ő egész hitével, bizonyságtételével messze meghaladta őket. A legnagyobb tudósokat és tudorokat is. Amikor gyógyultan visszatér, akkor azt látjuk, hogy beszélnie kell arról, ami vele történt. Mert annyira feltűnő ez a csoda, ami vele történt, hogy erre nem lehet hallgatni. És azt olvassuk, hogy először a szomszédok és az ismerősök kezdik őt faggatni. Azt olvassuk, hogy a 11. versben azt mondja, hogy egy ember, akit Jézusnak mondanak, azt tette velem, hogy én most látok. Annak a keze van a dologban. Egy ember, mondja az első vallomásában ez a meggyógyított személy, akiről csak azt tudom, hogy valami Jézusnak mondják őt. Aztán a 17. versben azt olvassuk, hogy amikor a farizeusok kérdőre vonják, és megkérdezik tőle, teljesen irreális azonban a kérés, hogy te mit mondasz erről a szeméről, aki meggyógyított téged, de még nem is látta, a nevét is csak hallomásból tudja, már azt mondja ez az ember, hogy egészen biztos, hogy próféta. Próféta. Olyan felhatalmazott személy minimum, akinek Istentől jövő küldetése és ereje van. Voltak ilyenek az Ószövetségben is, elég, ha csak a legismertebbet Illés példáját fölhozom, hogy az ő könyörgésére lett eső Izraelben. Isten különös hatalmat adott ezeknek az embereknek, felhatalmazta őket egy-egy időszakra, egy-egy cselekvésre. Azt mondja ez a vak ember, hogy én egész biztos vagyok benne, most már nem azt mondja, hogy egy ember, hanem azt mondja, hogy ez minimum egy proféta. Egy proféta, akinek valami isteni van a lényében. Aztán másodszor is faggatják őt a farizeusok, és akkor úgy kezd Jézusról beszélni, mint aki már nem csak proféta, hanem akinek ő a tanítványa. Hiszen azt kérdezi 27. versben az őt faggató farizeusoktól, hogy talán ti is a tanítványai akartok lenni? És ezzel már még többet állít Jézusról ez az ember, mert azt mondja, hogy én is a tanítványa akarok lenni, csak még pontosan nem tudom, hogy ki ő, még nem látom, de aki ilyet tesz, amelyé oda kell állni. Amellett el kell kötelezni magamat. Talán ti is az ő tanítványai akartok lenni? Aztán, amikor a harmadik alkalommal faggatják a farizeusok, akkor azt mondja Jézusról, hogy ő Istentől van. Hogy ő Istentől van. Nem csak proféta, nem csak egy tanítómester, hanem ő egyenesen Istentől van. A proféta mindig ember volt, aki Istentől kapott felhatalmazást. Amikor oda jutunk, hogy azt mondja ez az ember, hogy ő Istentől van a 33. versben, akkor ő már arról vall, hogy Jézus több, mint ember. Több, mint ember. Nem pusztán egy fölhatalmazott, hanem több, mint ember. Ő Istentől van. És aztán látjuk ötödszörre is ezt az embert, aki Jézussal találkozik, és Jézussal beszélget, és a 38. versben azt mondja, az Isten fia, akit imádni kell. Ő az Isten fia, akit imádni kell. Azt olvassuk, hogy amikor megmondja Jézus neki, hogy én vagyok az, aki veled beszélek, én vagyok az, akit látsz, és aki veled beszél, az ember azt mondja, hiszek, Uram. Hiszek, Uram. És leborulva imádja őt. Azért, mert ez az ő látása Jézusról, hogy ő az Isten fia, akit imádni kell. A zsidók Dávid fiát várták. Úgy gondolták, hogy a Mesiás Dávid fia lesz. Ez az ember többre jutott el. Ő tudta, megértette, hogy a Mesiás az Isten fia. Annak nem egy földi titulusa van, hanem mennyei titulusa van. Testvérek, látjuk ezt a fejlődést ennek az embernek az életében, és ha keresjük, hogy mitől van ez, akkor azt tudjuk megállapítani, hogy attól, hogy ezt az embert ilyen ellenséges közeg vette körül. A kirekesztés, a megítélés vette körül. És az a csodálatos dolog ebben, hogy ez a nyomás, ami ránehezedett a Jézushoz való ragaszkodása miatt, egyre messzebb vezette őt a hitben, és hadd mondjam így fizikai értelemben is, hogy egyre közelebb vezette őt Jézushoz. Nem lépett be Jézus ideje korán az ő életébe, nem szaladt oda Jézus a faggató farizeusokat félrelögdösni, és azt mondta, hogy na nem, hát azért álljon meg a menet, óvjuk, védjük ezt a frissen gyógyult embert, hanem az történik, testvék, hogy Jézus hagyja, hogy ez az ember ebben a nyomásban legyen, és ennek az embernek ebben a nyomásban rákényszerül arra, hogy ő gondolkozzon. Ez a vallatás, a beszélgetés arra készteti őt, hogy gondolkozzon. És egyre jobban látja, és egyre tisztábban látja, noha még a fizikai szemeivel nem látja, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy ki ez a Jézus Krisztus. És végül meglátja a lényeget, hogy ez az Isten fia, ő a Mesiás, ő a szabadító. És azt mondja neki végül, hogy hiszek benned, aki itt állsz előttem és velem beszélsz. A hála és adósság érzet tehát beszélteti ezt az embert, a beszéd miatt bajba keveredik, de a bajban az ő hite és az ő látása kitisztul és megtisztul. Érdekes folyamat ez, testvérek, ahogyan látjuk a lelki érését és a fejlődését ennek az embernek. Azt gondolom, hogy az ő példája elgondolkoztató példa. Miért nem szoktunk mi mindarról beszélni, testvérek, amit Jézus Krisztus velünk tett és tesz? Miért hallgat az egyház, és miért hallgatunk sokszor mi személyesen is arról, amit Jézus velünk tett? Miért nem mondjuk el az embereknek azt, hogy hogyan gyógyult meg a mi szívünk és lelkünk Jézus Krisztus által? Miért van az, hogy örülünk annak, amikor valaki föláll és elmondja a megtérése történetét, és olyan természetesnek vesszük azt, hogy egy év múlva már nem beszél róla? Miért van az, hogy mi is természetesnek vesszük azt, hogy nem beszélünk róla? Csak annyit szoktunk elmondani, hogy én már 10 éve, 20 éve konfirmáltam, megtértem, mekkora nagy veretes múlt van a hátam mögött, és nem beszélünk arról, hogy mit tett valójában velünk Jézus Krisztus. Miért nem tesszük ezt, testvérek? Azért, amire már utaltunk, mert nem szeretjük a Jézusért való konfrontációt. Mitől vágja el a legtöbb hívő ember magát, akkor, amikor a konfrontációt kerülni kezdi? Pontosan a lelki fejlődéstől. A lelki fejlődéstől. Testvérek, ha nem beszélünk Jézus Krisztusról, akkor nincs lelki fejlődés sem. Ezért van a Bibliaóránk, ahol nem ellenséges közegben, hanem testvéri közegben beszélgetünk az igéről, beszélgetünk Jézus Krisztusról. Miért? Mert ezáltal jutunk előbbre. Az a hívő ember, testvérek, aki itt hívő, a szobájában hívő, és mellette egyébként nem hívő, csak egy lakótelepi polgár, vagy kertvárosi polgár, az az ember szinte garantálni lehet, hogy semmit nem fejlődik a hitében. És semmit nem fejlődhet a Krisztusról való ismeretében. Ha van kellő intelligenciánk, érdeklődésünk, olvasgathatjuk a Bibliát, de ez fontos, de nagyon szerény tápláléka a testünknek. Értsék jó a testvérek, fontos, elhanyagolhatatlan Isten igéje a hívember életében. De az ige, és a mi valódi kötődésünk Istenhez, az még szükségelteti azt is, hogy erről beszéljünk. Hogy ez a mi szívünkben, akár hála formájában, akár elkötelezettség formájában megjelenjen, hogy ez nekünk szívügyünk legyen, testvérek. A világi mondás így foglalja ezt össze egyébként, hogy teher alatt nő a pálma. Mindannyian ismerjük, csak úgy gondoljuk, hogy ez a hitéletben nem így működik. Pedig ennek az embernek a példája most arra tanít bennünket, hogy így működik a hitéletben is. Az ember rákényszerül a gondolkozásra, rákényszerül arra, hogy a maga hitét, meggyőződését is újra meg újra nagyító alá vegye. Rájövünk arra, ha elkezdünk egy hitetlennel Jézus Krisztusról beszélni, hogy mennyire nem ismerjük a Szentírást. Nem baj, ez jó, mert legalább sarkal bennünket. És legalább nem fogunk megnyugodni abban, hogy hát én ebből konfirmáltam, most már nincs rá szükségem. Testvérek, higgyük el, értsük meg azt, hogy hitben előbbre menni, az nem egy íróasztalos dolog. Nem egy íróasztalos dolog. Mert erre könnyen mondhatjátok azt, hogy erre nekünk nincs időnk. Erre könnyen mondhatjátok azt, hogy erre nekünk nincs jövésünk. Hogy mi íróasztal mellett üljünk, azt tanulgassunk könyveket, meg olvasgassunk keresztény irodalmat, meg Bibliát. Ez alól sok hívő is kimenekül. Akinek a szívügye Jézus Krisztus, aki hálás Jézusért, az beszél róla. És ha te beszélsz Jézusról, konfrontálódsz. És a konfrontációban szükségszerűen épülni és gazdagodni fog a hited. Akkor majd rájössz arra, hogy nem lehet bibliátlan kereszténynek lenni. Mikor föltezik a kérdéseket neked, meg nekem, erről, meg arról, és rájövünk arra, hogy itt Biblia nélkül nem boldogulunk. És akkor az ember rájön arra, hogy milyen fontos dolog a kijelentés. Kérlek, bátorítalak benneteket arra, hogy ennek a gyógyult embernek a példája legyen mindannyiunk élet példájává. Nem mondjuk és nem állítjuk, hogy ez a vak ember célba ért. De eljutott Jézushoz, leborult előtte, imádta őt. És azt olvasjuk, hogy a tanítványa akart lenni Jézusnak. Úgy búcsúzunk el ettől a vakembertől, ettől a gyógyult vaktól a Bibliában, hogy jó reménységben vagyunk felőle, hogy az ő hite egyre jobban megépült Krisztus mellett. És így bocsájtalak el most is benneteket otthonaitokba ezzel a jó reménységgel, hogyha tudunk Krisztusról beszélni, akkor ez mindannyiunk hitének az épülésére lehet és lesz is. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 234. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. A 234. dicséretünk második és harmadik versét, Jer világosság, ragyog fel nékünk.
Mindenkit hadd szeressünk,
egyességben és békében éljünk.
Elfoglalva helyünket imádkozzunk. Bocsásd meg nekünk, mennyei édesatyánk, drága Úr Jézus Krisztusunk, ha jót tettél velünk, és ha áldva látogattál, és mi mégsem dicsőítöttünk téged, és nem hirdettük a te jóságodat és személyedet. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogy minden mögött, ami velünk történik, ott állsz te magad. És nincsenek véletlenek, nincsenek vakszerencsék, de még balszerencsék sem a mi életünkben. Kérünk, tedd a mi szívünket hálássá, s munkálj bennünk igaz adósság érzetet. Te lekötelezetteidvé tettél bennünket, és mi olyan sokszor ezt könnyelműen vesszük. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, az élet ajándékát, a boldog földi életnek és a sokkal a boldogabb mennyei életnek drága ajándékát, amit megszereztél nekünk. Tette a mi szívünket hálássá, és tedd azt, hogy a mi szánkból ez a hála hadd jöjjön, és hadd hallatszódjék. Bocsáss meg nekünk, hogy annak ellenére, hogy te minden konfrontációt vállaltál érettünk, mi olyan gyorsan ott hagyjuk a sűrű és meleg helyzeteket. Bocsáss meg, hogy kerüljük a te nevednek vállalását. Kérünk, formáld ebben is a mi életünket, hogy a mi boldogságunk, amely tőled származik, ne rejtessék el, hanem hadd legyen ennek boldog öröme mindig a mi arcunkon, szívünkön és szánkon is. Köszönjük, hogy ezáltal fejlődhetünk hitünkben, hozzád való kötődésünkben, felőled való ismeretünkben is. Dicsőítünk téged ezért az útért, amit fölmutatsz nekünk. Segíts bennünket tovább a hit útjain, és segíts, hogy megláthassuk azt is, amit talán eddig még nem láttunk, hogy megláthassuk azt, hogy te vagy az Isten fia, az egyedüli személy, aki gyógyító vagy, akiben nekünk reménységünk lehet. Add ezt a fölismerést mindannyiunk szívébe. Kérünk téged a mi közösségünkért, népünkért, egyházunkért. Ne akarjunk mi téged eltakarni, sokkal te inkább hadd lásson rajtunk az, hogy mi te hozzád tartozunk. Így formáld és alakítsd a mi gyülekezetünk és egyházunk életét is, hogy ez beszélhessen te rólad, hogy akik ide jönnek és jövünk, lehessünk veled találkozó emberek. Segítsél meg ebben bennünket, formáld a mi gondolkozásunkat és életünket. Amen.